tudni, tekintetékre a múltat használni kívánja a jövendő és a jelen valóra váltása. Ekkortól kezdve rendszeresen vezetett naplót, mint a korszakban vagyok. Nem volt rakomániás indulajban. Nem volt olyan következetes és szorgalmas naplót vezetőben, mint Szécsi. Maga az egyénisége olyan volt, hogy a naplója eleve zilált. Innen az egyik motivum, amiért ezt a címet adta az előadás. A másik motivum, amiért a zilátságot megérdemli, mert ez a különös módon vezetett napló, majd arról is szól, hogy hogy vezette, valóban szép zilált. 1848 őszén egy nemzetőri, a megyék Szilahi, illetve Szilágy megyei nemzetőri csak, akkor középtolók megye volt még, később a neve említésében Szilágyság, Szilágy megye. Nemzetőri csapat a zsigói lázadás nevelésére, megfékezésére megszállta a veselényi kastélyt. Ekkor csak bementek a könyvtárba. Nézegették veselényi gyűjteményét, fegyverkatói gyűjteményét, de 1849. augusztus 25-én elég komoly szilálás történt a Veselényi javakban és a Veselényi iratokban, ugyanis Kazinczy Lajos, miután augusztus 11-e után világosnál letette a fegyvert Görgény, Kazinczy Lajos 4000 katonáját 14-15-e augusztus 15-e táján Zsibó alá vezette, és augusztus 25-éig ez a csapat itt tartózkodott, ugyancsak a zsibói kastélyt és uradalmat szálló meg, úgyhogy ennek már szervezett utánpótlása nem volt. 4000 katonának az élelmezéséről, egészségügyi ellátásáról, fegyvertárpótlásáról, egyébről nem gondoskodtak, vártak, hogy odaért ezen a orosz sereg, amelyik előbb vagy az osztrák sereg, ahol a tábornok, aki előbb nem csúszik majd a fegyvert. De valamiből meg kellett élni, és ha már nem sikerült független felelősségből, nem sikerült önálló magyar államot, nem sikerült Kossuth kormányzót biztosítani a Kárpát-medencébe, akkor legalább valami emléket vigyünk magunkkal. Szétszilálták Veselényi könyvtárát és irattárát. Erről Veselényinek a gazdagisztje Nagy Lázár számolt be. A következőket írja, hogy ne a népszavakat figyelek, hanem őt hallgass. A könyvestékát zárvint a táborozáskor mind feltörték volt, mert azt hitték, hogy azokban, mint egy teljes, mint hogy le is volt fecsételve, ki tudja, mi van rejtve. Könyvekre azonban nem lévén szükségek, azokban nem sok kárt tettek, hanem ennél több kárt tettek a pipás szobában, volt írományokban. Ott felszaggatva a zárokat, a másolati könyveket, ez a levél másolati könyvekre maradtodik, a szétszaggatták, elégették, némely részét a írományoknak felprédálták, elégették és el is vitték. Ezek között van számos kötet Veselényi naplójában. A Carlos Arnó még nem rendezett Veselényi naplókat látott, rendezetlenül volt, Zsibóról átköltöztették a Veselényi utódok Borgóra, ott tanulmányozta Carlos a Veselényi naplót, majd a rendszerváltás idején egy Kolozsvárból elcsapott professzor bízta meg a napló, illetve a Veselényi levéltár rendbetételével, illetve feltértékelésével a naplókról azt írja, hogy 13 kötet és számos papírlap, számos oldal hallódik a naplók között. Kérem tisztelettel, ez terjedelemre körülbelül 6000. Két mikrofilm tekercset tölt meg a kosztáros levéltár, ez adja azoknak, akik kérik a napló tanulmányozásra, de még kiegészítésül a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában találnak egy kötetet a napló fizetésre, egy protesz, és néhány, tehát kettő csak az egyik nem kimondottan a napló, egy rendezett napló, a másik feljegyzéssorozat, és találnak 1848-ból is egy füzetlenül napló fejezetet. Sőt, nyoma van annak, hogy nem 43-ban fejeződött a napló írás, hanem 44 nyarán, csak a 43-44 közötti részek eltűntek, elfalultak néhánynak maradt előtt. Nem ez az érdekes, hogy ennyi a tartalma, hanem ahogy összezilálódott a napló, olyan a felső tartalma is. Keletkezésben és mondani valójában is. Először is keletkezését illetően keletkeztek, ezt most 7 éve tanulmányozatok próbálhatunk rendetetni és kiadást elé készíteni, talán ha sikerül egy-két éven belül elsőhetre szabni, mint aki szállapotban több társadalmat segített ebben, Berkei Ferenc, a Nyíregyháza levéltárból négyen is. A lényeg az, hogy a több hiányzó rész mellett sáros szabadatot összetépett értelmezhetetlen lapok vannak, és a tartalma is ilyen, mint a napunk külső állapotó. Ugyanis Reselényi nem volt egy konszolidált ember. Egyrészt az apja mentalitását örökölte, példaként a napról is érinti ezeket a dolgokat, Reselényi mellett Széchenyi is megemlékezett róla. Olykor a lovászat, a fegyvermesterét, a vadászát úgy megütötte, úgy meglepett, nem beszélve a jobbájaiból, hogy megszöktek tőle. Mint ahogy az apjától Török János a Veselényi nevelői, és megszülött, amikor karra összeadatosta az arcát. A másik, hogy végtelenül érzékeny és szeretett hiányos, és mindenkinek bizonyító ember volt ez a Veselényi. Örökösen az az érzés az embernek a végigkövető napról, mint már több egyszer végigolvasat, hogy az apjának, a halott apjának, gyermeke 9-10 éves korában elmúlt apjának akarta bizonyítani, hogy ugyanazokra a teljesítményekre képes. Lovaglásban, nőcsábításban, kardhívásban, pisztolylövésben, ezért a naplójában 2-3 dolgot 1821-től 1843-ig következetesen végig lehet kísérni. Minden nőcsábítása benne van a naplóban, erről már írtok egy cikket, amelyikben jelzi a kezdőnekükkel, és az aktus vonalban jelzi, formájában, hogy egy este hányszor, stb. Ez 21-től megszakításokkal természetesen, ahol elhagytálnak, vagy szépen tökre, mert ott van egy hiányos, de mindig következetesen benne. A másik következetesen benne van 21-től 43-ig, sőt, tovább is a leveleiben, a lovai szóló hír, lovának, mindenkinek a házatás, az állomány, az eladott lovak száma, a csikók száma, de ő mindig megkövetelt akármerre járt, hogy a gazdatisztjei megírják meg csikó ellen, milyen volt, vad-e, mondották, csillag, stb. A lovakról, a nőkről, a vadászatról. Örökösen mindig jelzi minden nap, hogy mikortól, hány óráig, mennyi vadászat, mire vadászat, érdekes módon nem a nagyon oda kedvelték. A korabeli, hogy mondjam, konyháknak, a vadászati zsákmánynak olyan természetes része volt, mint manapság az akarnak piacot megvásárolni, zöldség vagy a kukorban megvásárolni, stb. Az anyja Veselényinek mindig diákkorában vadhús küldött a vadászat által elejtett pálcán, foglyot, nyulat, szarvat, napcombját vagy a gerincét, egyéb részét, ez a naplóban végig követhető tárgyalásra. Érdekes módon, amit említettem, nem lőttő tárgyalat is, lőttő vadisztőt is, lőttő szarvast is, de igazi szenvedélye a madárvadászat. Szarontára és haliska vadászat. Akik járatosak ebben a dologban, én nagyon annak a béta vagyok, vadászat világosítottak rá dolgot, a haliskőszer érkező, surranó költöző madár, amely berrekbe száll és olyan gyorsan, hogy alig lehet látni és lelőni, hallottan nehéz. Na most szenvedélyesen figyelte össze, hogy mikor szólalnak meg a erdőben, a bokros részeken, a szülőkben, a harisok és ő ezekre lehetett. És mindig felírta, hogy hányos idegen. Azt is, hogy hányos idegen, bácámból, kokolyból, egyéb madárból, lövőnyitán a szárnyosokra, szemben is esetben löpöldözött, mint a nagymadarhoz. A másik, ami következetesen nyomon kísérhető az alapapjával szemben, ilyen bizonyítanítja a szándék, a harmadik, vagy sokadik ilyen mozdulat, az édesanyjával való kapcsolat. Ez a veselényi és cselekti Helena közötti kapcsolat ritka emberi kapcsolatra utal. Azokra a bábák mondják, hogy a nagy termekű, hogy mondjam, nagy súlyan születendő gyermekek honzognak annyira a anyjukhoz, hogy nem tudnak tőle elszakadni, és sokszor azért nem nősülnek meg, mert az anyjukhoz hasonló ők nem találnak. Na most valami ilyesmi lelki szituáció lehet egy cserélni Helena és Veselényi között, annak ellenére, hogy a anyja halálakor többen megvádolták, hogy nem voltunk volna részegeskedett, nem törődött vele. Levelei, napló bejegyzései és az őt meglátogató emberek feljegyzik újkormosságot és a többiek feljegyzése bizonyítja, hogy legalább másfél két hétig, mikor beteg lett az anyja, ott ült a szobájában az ágya mellett, és ő vitte le a valóltató sírba, ő temette el, napokig ott ült mellette, szóval végtelenül kötődött hozzá, ezt az anyja nevelte. Képzeljék el az mai asszonyok lányok életünk. 12 szülési betéléstől, több éves megszakítással, amikor a férje börtönbe Tilis esetén Miklósnak, még Miklós, ebből egyetlen egy gyermek maradt. Az a gyermek, amelyiket az apja a lovaglásban, bajvívásban, ebben abban úgy kockáztatott, hogy bármikor meghalhatott. Az anyja olyan rajongással, féltéssel kezelte ezt a gyermeket, amelyik rajta maradt egész életében a naplóban, nyomon követhető és az a kb. 200 levél, amit az anyjával vállalt. Veselényi minden előállókor az anyja ért körülbelül ennyit neki, legalább kétszer mindig az anyjának, de mind erről a viszonyban állókor. Most emellett a családi belső emberi lélektani vonatkozás mellett, ami a napról jól vasatok az ilátság mellett, és ez nagyon szépen lehet bizonyítani, van napról egy politikai töltete. És ez szinkronban van Európában. Szinkronban van a magyar liberalizmusnal, és szinkronban van a magyar nemzetállam, polgári nemzetállam megszületésével. Az a korszak, amikor Európában egy Napóleon halkirályokat csinál korcsmárosokból, mészárosokból, rokonaiból, amikor egy korszikai ügyvéd miatt fejére teheti a koronát, akkor az Isten megteremtette világ eleve elrendelés. Parasztnak, te jobbágynak, te hőnemesnek, te királynak születtél. Az kezd kirúgni őt. Most Veselényi ehelyen a természet jog alapjára helyezkedik, amelyet a politika egy legfontosabb kérdése, különösen átrendeződéskor, váltáskor, a rendiségtől a kapitalizmusba való átmenetkor, amikor a feudális tulajdont, amikor a születési előjogokat fel kell számolni. Ez a legbiztonságosabb elmi, filozófiai, etikai emberi kapaszkodó ahhoz, hogy hitelmesedhessen az a polgári nemzetállam, amelyikről évre álmodott Veselényi és az én értem, hogy a napolóját ezt keresztül akarja, vagy ezen keresztül, napon keresztül akarja figyelemmel viselni. Nos hát, ezek közül, a vágyak közül, ezek közül, minden mennek akik szakaszokat veselik. Az első ilyen nagy pont, amikor ez megvilmányolt 1825-27-es országgyűlés, ő nem tud felajánlani 60 millió vagy 60 ezer forintot birtokainak egyéni jövedelmét, mint Veselényi, mert azért bármennyire ősi család, bármennyire arisztokat a család, bármennyire zsikói birtoka, olyan eladósodott és olyan szegény ez a veselényi családnak, hogy ezt képletesen tessék érteni, hogy amikor Angliába utazik Veselényire, vagy Széchenyire, Veselényinek kölcsönt kell fölvennie, de hogy ne égjen le nagyon is Veselényt, vagy Széchenyi is annak is szerette, amikor, ha jól emlékszem, megelőlegetünk ki, de hogy ne égjen le, és valahogy tartani tudja a színvonalat, ami egy váróhoz illik még akkorra világhatalommá vált Angliában is, az anyja az apjától, illetve a férjétől kapott ékszeretét adatja bele Pestet állóba, aztán Pesten nem sikerül Bécsbe viszi el, és ott ékszerészeknek zárva lett, ez is sosem tudják többet kiváltani ezeket a mennyasszonyi ékszereket. Tehát ilyen körülmények között ezt a születésénél fogva mindenekben egyenlő küzdelmet veszít el, és ahhoz, hogy ez a portál jöntet, amit megszívesen roppanó komoly küzdelmeket kell vívnia, amelynek másik ilyen csúcspontja az 1825-27-es, amikor konfliktusba kerül Ferenc császárral, aki Napóleon degradált, ugye Németországi császárnak, osztrák császárnak, mert Napóleon tette a maga fejére, ők eredet hadbók család koronáját, megszívják az apjára hivatkozva a Veselényit, és figyelmezteti Ferenc császár, Pernán koronázásakor, hogy nehogy arra tudjuk kivegyzett kapjára kerülni. Ekkor visszafelesre Veselényi császárnak, a Napóleonban ennyi van róla, hogy a császárral találkoztam, megszívott. Elárulják a gyulai Veselényi Széchenyi, a Horváth Mihály történik, hogy többről az apjával a hivatkozással, hivatkozott rájöttek, hogy a ősi család Magyarországon itt a fogadók, mert már korábban itt volt és tevékenykedett a hazai. És másik ilyen konfliktus ugyancsak a császárral, aminek megint csak nyoma van, illetve akkor már nem a császárral, csak a császári családdal. A nádorral, amikor 1830-ban a Szatmár megye mellett, hogy ott van, hát hogy főrendi házi kapként, mert már akkor nem a szentszik szabregálhoz, mint 1825-27-ben volt, mert kapott két birtokot, egy Borsod megyében, egyet Szatmár megyében, Dárvintól, illetve Andrássy Györgytől, tehát akkor már hivatalosan van jelen. A nádor, mikor a katonaállítás, Szatmár megyében együtt csak a 28 ezeret szavazza meg, a 30 ezer és plusz 20 ezer helyet tart egy nagy beszédet, és követeli, hogy sorozással, ne pedig fogtosással, ne kényszerrel, hanem mi a felelőzással, hogy nevezik ezt, amikor kalapban tesz, sorsorással állítsák a katonákat, és a magyar alkotmány szerint, amennyit a parlament megszól. Azt mondja, hogy Götment ne avatkozzon a magyar dolgokban, mert nem érti hozzá. Ekkor Andrássy Károly figyelmezteti a nádor, hogy ősi család, a Veselényi család Magyarországon, mint a nádor család. Mert ők ez összehozottak, ami mindenkinek érdekes, csak ezek a konfliktusok lezárult. Most 1830-tól kezdve megint van néhány olyan pont, amikor ez a konfliktus éleződik, és valóban most már konkrét célja lesz a polgári törvények elfogadtatásának az 1832-36-os országítés. 34 közepéig ott van, amíg az Erdély országítás összenek tisztes korunkból, és a leghalóbb felszokolásokkal, egy költségtel, leállal, előreállandóan, vagy leállandóan együtt politizál, és kiéleződnek a politikusok. A nagy barát ekkor kezdték 34-35-ben bentartták meg a tankúlyozni Napóleonnal is, Veselényének a Napóleonnal már 35-36-ban jelentek meg ezek a mozzanatok, hogy Széchenyivel nem mindenben értenek egyet, és 42-ben csattan a Veselényivel való konfliktus. A 32-36-os országgyűlés 11-ig megváltoztatták az utasítás, amivel őt is Ötös Mihályt elküldték Pozsonyba, és ellene kellene szavazni a jobbágy önkéntes örökbátságának, a jobbágyok perindítási jogának és a jobbágyok birtokítása, szabad birtokítása. Ezt ő nem tudja vállalni, nem sikerült megfordítani, írja a levélben Veselényi, nem akar lefordítani. Veselényi megkapja november 7-én, december 7-én ezt a levelet, és december 9-én már otthon a szakmai közgyűlésen, amikor megtartja azt a híres beszédét, amelyikben kifogásolják, hogy összeült az udvart és a uralkodót, és ezzel felségsértést és lázasztást követett el a magyar rendeket, az udvar ellen ingerelt és gyalázta a királyt. Ez Magyarországon a 1923-as törvénykezés szerint ő és jogszárvesztés. A szankciót is ekkor fogadták el. Ez ő és jogszárvesztéssel jár be is tehet. Ez 34. december 10-én hangzott el ez az előadás, 35. május 5-én már Bőki Sándor kiadta a beperesítéséről az okmányos bizonyságot is rászolította ügyvédjei által a bírtetésre a tervesegész. Ez a napról a végigkövetlenül a fő probléma ez, a párhajón keresztül, az udvarról való bizonyán keresztül, a való bizonyán keresztül, és tulajdonképpen két ember magyarországi nagy hírű politikus kivételével mindenki nem tartásokkal fogja ezt számszerűen Veselényit kezelni. Az egyik, aki gondolkodás és fenntartás nélkül kitart Veselényi mellett, a napló szerint is és a levelek szerint is, mert elválaszthatatlanok egymástól, Kölcsey Ferenc, aki 1838 őszig meghal, előtte 2-3 héttel még együtt szedik mi azokat a vallomásokat a szakmány rendek vállalkozó tagjaiból, akik bizonyítják, hogy meggyalázta az uralkodót is, nem választott szakmányegyében is ezen a közgyűlésen sem semmit Veselényi. A másik Deján Ferenc, aki Zala-megyéből tartja vele a kapcsolatot, elhidegül Veselényitől, vagy Széchenyitől, fenntartással kezelik az erdélyi rendet, mert erdélyből 1865 március, vagy 1835 májusban el kell menekülnie, mert ott elfogadási parancsot adnak ki ellene. És hát hiába Árvíz, hiába Árvízi Fajóság, 1839. februárjában három büntetést kap. Ez naplójában végig is őket. A börtönbe vonulásból felfüggeszti a naplóírást, majd Réfenfeldbe vonulással a napló, a börtönből való szabadulásával folytatódik 43-ig a napló. Annyit, hogy ebből a naplóból miért nem nagyon fontos részek maradtak el, kiadásra napvilágot még nem látott soha, nagyon sok fontos rész, néhány ember szemelhetett és arra viszelhetett. Egyrészt kiadta az Árvíz 50. évfordulójának vasárnapi indítását az Árvízi napot, majd azt meg is ütelték 1938-ban a 100 éves évfordulón, akkor már füzetfalakban, aztán kiadta legutóbb, vagy 8-10 éve a Veselényi Miklós gimnázium és szakközépiskolatot a Pestőtelet. Háromszor már megjelent. Megjelent Karlossanon a régi papírodok és levelek tárában a 26-tól 28-ig terjedő 7-évi napló rész, és megjelent Karlossanon a Veselényi gépkötetében a 30-as országgyűlésről egy rész és a második korszakjáról egy rész. Annyit még ehhez a naplóhoz, hogy volt egy korai előzményesen. Egy bizonyos Pataki József nevű fiatalember nevelője volt Veselénynek. Együtt utaztak a szemszövetségi rendszer tárgyalására Sándor cárt, Ferenc császárt, oda gyönyörközik francia király, vagy francia diplomáciát és másokat megfigyelni a Bécsi kongresszusra, és körül tettek egy utat Észak-Olaszországban, Horvátország, tengerparti részén és Észak-Olaszországban. Olaszországban, no, Pataki Mózes akkori napulópata, 1814. júliusától novemberéig terjedő részt, akkor definitíve tradíció a tradíciát találni. Előkészítette megjelenésre, nagyon szép írásra, ahogy Pataki Mózes ír, anyja leveleit beletoltatva lett a naplóba, a közös utazásokat beletoltatva, máig miért nem tudom. A 36-os olasz utat megjelent volna a Farkasalunál, és a későbbi időből is apró idézetek a naplóból. Rendszeresen hivatkozik rá, feltolgozásra, Trócsányi Zsolt, de ő nem idéz hosszabb részleteket a naplóba. Érdemes lenne együtt, de hát ahhoz még két kötetű levelet kellene kiadni, hogy érthető és világos legyen a küzdelem, amely a polgári Magyarországért zajlott, amely Veselényi korra emeli a nagyok közé, és hogy miért nem történt ez az én szubjektív meglátásom eddig többnyire a Veselényi kéziratokra, azokban lévő információkra hivatkozott most egy kicsit szubjektív közé. Az egyik, amiért nem történt, tehát a társadalom idegenkedésre azoktól a brutális megmondásokról, amelyet olykor Veselényi saját embereinkben szolgálóval szemben adott. De azért úgy megütni a Kovács János nevezetű lovászát, és 100 botot ráveretni zsibón, és utána még Kovács Jókrepet, aki könyörög, hogy ne váltsa már a testvérét, hagyja életben, még 50 botot is ítélni, ez az impozáns. Úgy megütni a vadászát, hogy Vese vagy Széchenyi együtt imádkozik vele bűnei bocsánatáért, a katolikus Széchenyi letértek el a naplójában benne a Veselényi sírba, amiért úgy megütötte, az nem maradt itt. 5 törvénytelen gyereket hivatalosan vállalni, és ez a naplóját megint csak nézni kísérni, hogy Veselényi néven képvártáltam ki, akkor egyet kicsapadta a támát, mert lopott a Kolozsvári gimnáziumban, és ekkortól kezdett a törökségéből kitakadni. A párbajkor kiadott végrendeletében minden törvénytelen gyerekére 10 000 forintot hagyni. És ezt a társadalom tudta, hozzá tartozó arisztokrata, nemesi és baráti körök tudták, hiszen a hogy mondjam, 8-10 keresztfia volt minden gyermekének, a törvénytelenet is, ő maga saját maga kereszteltette a reformátorokat. Ezt tudni zsigónak, stb. Ez azért nem tette lehetővé, hogy a finnyás úti közönség el is helyezte személyiség. A másik az elmúlt 40-60 év, hogy a Trócsányi dolgozatok nagy monográfián kívül mondjuk alig-alig foglalkoztak esetében mondatban az a szó. A cárizmus, mint veszély, a pánszlávizmus, mint veszély, azért nem volt kedvenc témája a magyar történetírásnak 1940-1990-ig. Valószínű, hogy ez is szubjektív, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy Veselényi volt. A harmadik, ami hozzájárult, az az állapot, amilyen állapotban vannak ezek az iratok, megvalósulás kell hozzá, hogy végig tudja kísérni az ember összetaposott, sáros, elmosódott, elhalványodott, rosszul végigképezett az 57-es év után végigképezték ezt az iratokat, hogy mondjuk a középkori anyag teljesen használhatatlan. Ha olyan állapotban van az eredeti anyag Kolozsvárt, mint amilyet a fényképet mutatnak a családi iratokból,